Józsi említette már, hogy érdekes kanyarok voltak az életemben, és tehát, ha valaki mondjuk azt hallja, hogy alapvetően lelkipásztor vagyok, most pedig éppen polgármesterként működöm, ez önmagában elég érdekes dolog, és éppen ezért a visszagondolva az elmúlt mondjuk, hát hogy is, körülbelül 10 évre, akkor azt kell látnom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az a téma, amiről beszélek, ez a meggyökeredésnek a témája. Az, hogy mi az, ami megtart bennünket, mi az, amit egyáltalán építhetünk az életben. Mi az, amikor biztos pontokat találhatunk. Én mindig nagyon csodáltam a fákat, és hogyha egy kicsit ti is belegondoltok, mondjuk ha hanyat közöttetek építész, akkor ha elképzeltek azt, hogy egy jegenyefa magasságú épületnek milyen komoly alapozást kell tervezni, a statikai tervei nagyon-nagyon bonyolultak egy ilyen épületnek, de mondjuk itt, ha mentek ebben a lakótelepen, látok egy 10 emeletes házat, akkor el tudjátok képzelni, milyen komoly terveket kellett ahhoz készíteni, hogy így álljon és ilyen normálisan meg lehessen építeni. Ezzel szemben aztán mondjuk ott van egy mag, amit beleszórnak a földbe, és aztán lesz belőle egy nagy jegenyefa. Különösebb statikai tervezés nélkül gyönyörűen megáll, és hát olyan pontjai vannak, mint például a törzse, ami hát szinte elképzelhetetlen, hogy azon a törzsön, akármilyen vastag is legyen, egy akkora méretű fa álljon meg. Ha mondjuk a szélre gondoltok, hogy a szél mekkora kárt tud okozni egy tetőben, mondjuk zsindelyeket tud föltépni, meg cserepeket tud ledobálni, akkor képzeljétek el, hogy ott van egy nagy mennyiségű levél, ezen a fán, ezek belekapaszkodik a szél, micsoda erőket kell kiállnia ennek a fának, és hát valamikor megcibálja őket, de azért megállnak. Van, amelyik hosszú évtizedekig, meg akár 100 évig is megáll. Van benne valami szépség, amikor egy fára ránézel, ott van a gyümölcsözés, vagy éppen a valamiféle terméseknek a meghozatala, amikor sarjadnak például itt tavasszal, amikor aztán dúslombúvá válnak, aztán ősszel pedig gyönyörű szép színesekké válnak, aztán pedig, hát, mint hogyha teljesen ki is múlnának, aztán pedig újraélednek, kivéve persze az örök zöldek. Van valami csodálatos ezekben a dolgokban, de mégis az, hogy mennyire viharállóak, meg hogy meg tudnak maradni, talán ez a mai téma szempontjából egyik legfontosabb téma. Fontos a gyümölcstermés, a lomb, az erős törzs, de a megküzdő képesség az, hogy valaki mennyire tud megmaradni ebben a világban, az általában láthatatlan dolog. Azt itt, hogyha körülnézünk egymás között, akkor ha vannak közöttünk jobban és kevésbé jó megküzdő emberek, akkor azt így csak kívülről nem fogjuk tudni meglátni. Tehát a szemünkön ez nem látható, a bőrszínünkön vagy az életkorunkon ez mind-mind nem fedezhető föl. Ezek úgy mélyebben vannak, úgy, mint ahogy a fának is, az a szerve, ami megtartja a fát a viharokban, az láthatatlan, az ott van a gyökerekben. Ugyanúgy, ahogy csodáljuk a fákat ilyen szempontból, úgy lehet csodálni az embereket is. Csodáljuk a kivételes teljesítményeket, amelyeket a zene, a tánc, a művészetek terén, vagy éppen az anyaságnak a terén, vagy a szülői mi volt terén tesznek az emberek. Csodáljuk a képességeket, csodáljuk a szépséget, a bájt, ami egy emberről benne van, az erőt, de csodáljuk a kitartást is, a tartást, ami van egy embernek, azt a hűséget, amivel meg tud maradni, vagy éppen tűrést, aztán egy bukás után, vagy nagy vihar után az újrakezdést, a kiállást valami nemesért, valami értékesért, valaki másért, valami szentért, a hazáért mondjuk, vagy a szabadságért. Most jönne a következő, így távirányításban. Fogunk látni képeket, mert az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért van az, itt kellene még egyszer kattintani, miért van az, hogy olyan sok a fáradt, vagy éppen fásult ember a világban. Lehet látni, ez a hölgy éppen ugye a pizzába menekül, a másik a számítógépébe borul bele, a harmadik itt teljesen fáradtan ül, a diák, aki nem tudja a fejét föntartani, nézze az előadást, és itt van egy ember, aki pedig a papírjai fölött van, ez kicsit olyan hasonlít rám, én még nem vagyok ennyire ősz, de hát minden esetre hát elég szörnyű állapotban van, én most raktam rendet az asztalomon, és egy kicsit jobban érzem magam, hogy így mehetek bele az ünnepi hétvégébe. De azért ismerjük ezeket az érzéseket. Miért van az, hogy ennyi fásult ember van körülöttünk? Miért, ezen el kell gondolkodni. Miért van az, hogy akár fiatalok is, vagy fiatal felnőttek is ilyen fáradtak, fásultak? És hol van erre a megoldás? Ez is egy nagyon fontos kérdés, amit szeretnék ma taglalni. Miért van olyan sok panasz? Miért van olyan sok nyavajgás? Miért van olyan sok ember, aki például én ugye polgármester vagyok, aki azt gondolja, hogy rajta mondjuk a városnak kell segítenie mindenféleképpen. Anyagilag munkát nekünk kell találni, a gyerekeit nekünk kell fölnevelni. Miért van ez? Miért van az, hogy úgy gondolja, hogy ő nem tud csinálni semmit sem? Miért, hogy hitte ezt el, vagy hogyan jutottunk idáig? Miért van az, hogy még az épp emberek is, az egészségesek is, tegyük hozzá még akár a több pénzzel rendelkező, mondjuk gazdag emberek is, civilizált emberek mindenféle cuccal, telefonnal, iPaddel, meg mindennel, ezzel együtt fásultak, és mintha nem haladnának előre az életbe. Miért van az, hogy az erőnk olyan fogyatkozó? És ezzel szemben jön a következő, mi a titka mondjuk, lapozzunk. Mi a titka mondjuk ennek a hölgynek, Teréz anyának? Miért van az, hogy aki ismeri az ő életútját, az tudja, hogy hát nem volt éppen, de valószínűleg, hogy nincs a legújabb okostelefonja, számítógépe se biztos, hogy olyan van, ami a legcsúcsabb lenne. Tehát egy csomó minden, amivel mi rendelkezünk általában, meg úgy, tehát mi a kényelmet azért azt szeretjük, ő kevésbé választotta ezt az életutat. Miért van az, hogy ezzel együtt ez az asszony, ez ilyenfajta cselekedetekre képes, és mintha más anyagból lenne gyúrva. Tényleg más anyagból van gyúrva. Aztán nézzünk még egyet, a következőt. Őt is talán ismeritek, Nik Vujicicnak hívják. Nagyon szépen fel van itt öltözve, de azért figyeljétek meg, hogy ennek az öltönynek nincsenek ujjai, ennek az akónak, és ha a kép teljes alakos lenne, akkor is így néznek ki ez a fiatalember. És aki találkozott vele, vagy aki olvasta a könyveit, vagy aki most fölmegy az internetre és utána kutat, azt látja, hogy de jó ég. Olyan erő van benne, hogy az ember irigylésre mért, azt mondja, hogy így is lehet. Tehát kézláb nélkül, vagy lehet mitől van, mi a titka ennek az embernek. Aztán van egy másik kép, szintén hoztam a következő. Ezzel a sráccal Angliába találkoztam, néztem, hogy a dob szerelés mögött ült, egy gyülekezetben voltunk, és nem mertem hinni a szememnek. Ennek a srácnak ilyen végtagjai vannak, és most már saját CD-ket adott ki, mindenféleképpen dobolni akart. Az egyik legvidámabb ember, akivel találkoztam életemben. De tudnék mondani, tehát nem csak külföldi példákat, mert mondhatnak, hogy lehet, hogy a magyarságunkkal van a baj, ugye eddig Teréz anya, meg az összes hát más nációhoz tartozik. De nekem ott volt például egy Gály János bácsi az életemben, az egyik legmeghatározóbb ember. Ez egy presbitere volt annak a gyülekezetnek, ahol én felnőttem. Egy egyszerű, asztalos ember volt, és szerintem most is él, meg is kéne látogatni, ez is jó ötlet. A felesége nagyon súlyos betegségben szenvedett, a gyermekeivel sok gondja volt, mégis az ember az olyan volt az én életemben, mint egy oszlop. És olyan volt egy gyülekezetnek az életében is. Mitől lesz valaki oszlop? Mitől lesz valaki ilyen erős? Vagy ott van nekem az alpolgármester barátom, Pap Györgynek hívják, akinek a gyermeke, egyetlen gyermeke, 37 dekával született. Nem vicc, nem tévedtem. 37 dekával született. 11-12 éve nevelik már a gyermeket. Eléggé maga tehetetlen. Mitől van az, hogy elmegy az ember hozzájuk, és nem depresszióval találkozik, hanem tök jó elmenni hozzájuk. Igazán élik az életüket, tehát nem nincsenek álomvilágban, néha nagyon elfáradnak, de valahogy mitől van az, hogy ilyen ember megmarad? Vagy fölmerül a kérdés, hogy már kicsit, hogy visszatérek a saját életpéldámra, vagy az élethelyzetemre, hogy mitől van az, hogy egy megrendült 40 éves, mert én egy időben az voltam, hogy meg tud maradni. Mitől van az, hogy azt kellett mondanom, amikor az emberek megkérdezték, hogy mi van veled, Máté, egy-egy ilyen vihar után, hogy jól vagyok, és nem is értem, hogy pontosan miért vagyok jól. Nincs okom jól lenni, nincs okom jól érezni magam, de mégis jól érzem magam. Volt egy pajzsmirigy problémával kezdődött az egész, amikor, hát akkor éppen úgy dolgoztam, hogy minden vasárnap itt prédikáltam ebben ezen a helyen, itt volt az irodám, és ahogy jöttem a lakóhelyünkről föl ide Budapestre, akkor a kelenföldi pályaudvaron ugye, hát a lépcsőket kellett járnom, és az a lépcső az olyan hatással volt rám, hogyha azon fölmentem, akkor már csak négy kézzel tudtam fölmászni a vonatra, elsődített a világ is minden. Tehát ilyen állapotba kerültem. Sok minden egyéb más történt, a képességeimnek, ugye, olyan volt, hogy megöregettem volna, hogy 40 évesen, 39 éves voltam. Azt gondoltam, hogy mondták nekem, hogy 40 éves kortól kezdve lejtő, de hogy már 39 évesen elkezdődik, és ilyen zuhanó repülés, elég el voltam keseredve. A képességeimnek nem voltam a legjobb tudatába és használatába. Nagyon őszinte leszek, még férfiassági gondok is, és sok minden egyéb. Mondtam, te jó ég. 39 éves vagyok. És aztán erre jött az, hogy a hivatásomat megkérdőjelezték. Biztos követtem el óriási hibákat, de azért akkorákat talán nem, hogy ilyeneket kelljen. Tehát a legváratlanabb helyekről kaptam olyan gyomrosokat, hogy csak úgy lestem. És úgy lefele kezdett sodródni az élet. Aztán ezzel együtt a családnak a megélhetése is problémával került. Minden normális férfi embernek az egy normális vágya, hogy a családomra él akarnak gondoskodni. Ez belénk van programozva, ez az Isten képviségünknek a következménye. És éppen ez teljesen kezdett úgy romjába dőlni. Egész kétségbe is a dolgokat tudtam tenni ebben a helyzetben. Az volt egy ilyen zuhanó repülés, amit nem egészen értettem, és mindezek közben mégis volt valami olyan dolog, amit úgy mond Pál apostol, hogy az Istennek a békessége, ami minden értelmet meghalad, ami minden körülmény fölött van, ez fogja megőrizni a szíveteket. Kicsit már gyökérről is beszélek, bocsánat, de nem tudom kikerülni. Tehát nem tudok úgy beszélni erről az egész témáról, hogy ne tegyek arról bizonyságot, hogy az Isten az, aki a kezén tartott valami egészen csodálatos módon. Van egy lelkésznek a leírása, az lenne a következő pont. Ezt Chuck Swindoll, aki Amerikában egy pásztor, ő írta ezt le a könyvében. Egy lelkész segélykiáltás, amit a fülembe sugott. Ez úgy szólt, hogy ne kelljen forognom azért eszem ide. Egy lelkipásztor találkozó után azt mondja, körülöttem senki nem tudja ezt, de tulajdonképpen az utolsó tartalékaimon élek. Az angol úgy hangzik, hogy tulajdonképpen a párán élek. Magányos, üres és felszínes vagyok, a tennivalók fogja, amelyeknek soha nem érek a végére. Ahogy átöleltem és megköszöntem az őszinte sebezhetőségét, sírni kezdett olyan mézakogással, imádkoztunk, aztán újra elvegyült a tömegben. Vannak ilyen helyzetek is, amikor ilyenkor az, hogy mitől van tartás, megtartás, mitől van békesség, ezek ilyen megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát nem lehet őket megmagyarázni a körülményekkel, és nem lehet pusztán a körülményekhez menekülni. Nem volt megmagyarázható az a békesség, amit én is éreztem a képességeimmel, a neveltetésemmel, bár hála Isten, nagyon jó családi körben nőttem föl, a személyiségemmel sem, hiszen voltak az olyan pillanatok, amikor úgy kibudjant az, aminek normálisan kellett volna. A feleségem kétségbe is volt esve egy-két pillanatban. Nem volt magyarázható kapcsolataimmal, éppen azok hullottak ott, barátságaim hullottak teljesen szét, meg a körülményeimmel sem, de mégis volt valami békesség is. Amikor most itt előttetek állok, akkor ezekről a gyökerekről szeretnék beszélni, amiket akkor értettem meg. A viharban ott élesen elválik a lényeg és a valóság. Amikor az ember, tehát ha kérdezi valaki, hogy mire jó a vihar, akkor arra, hogy például kiderül, hogy a gyökereink azok vannak-e, hova eresztettük őket, elég erősek-e. Ilyenkor megmutatkozik az, hogy mi a látszat, amit fönntartunk, és mi az igazi valóság. Elkülönül a felszínes és ami idéglenes, az igazi, valóságos dolgoktól, és a tüneti kezeléseknek a kora is lejár. Szerintem az én felnövésemnek, vagy a felnőtté válásomnak egy nagyon fontos része volt az, amikor úgy igazán a gyökerekre kezdtem el koncentrálni, és nem azokra a körülményekre, amelyekbe esetleg bele tud kapaszkodni az ember. A következő szlájdon azt írtam ki, hogy amikor a wellness már nem elég. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy elmentetek nyaralni, és a nyaralás végén azt mondtátok, hogy hát nem volt rossz, egy csomó élményben volt részem, de hulla fáradt vagyok. Tehát nem érzem azt, hogy hó, igen, most kész vagyok, és folytatom, és minden. Az embereknek van egy ilyenfajta beidegződése, és én a wellness-en meg a szabadságon nekem semmi bajom nincsen. Már most is készülök arra, hogy nyáron hova fogok menni nyaralni a kis családommal. most már vejemmel kiegészülve, egy tele autóval megyünk. Nagyon jó lesz meg minden, de hát azért azt is kell tudni, hogy van olyan, amikor a wellness nem segít. Van olyan, amikor egy akár két hetes szabadság is, hát még mindig olyan fáradtan hagy bennünket. Tehát én azokról a helyzetekről szeretnék beszélni, és oda szeretnék kicsit bevinni benneteket, amikor a wellness már nem elég. Amikor nem elég egy nyaralás, vagy egy buli, egy kiadós alvás sem segít, amikor ugye a gyökerekről kell elgondolkozni, hogy vajon ezek megtartanak-e, lesz-e megküzdésre, megállásra, tartásra bennük erő. Én megkísérletem összefoglalni a tapasztalataimat hát 4 pontban, és ezeket a fő gyökereket így felvetíteni számotokra. Ezt az ecset, hát ilyen szavaknak az első betűjéből raktam össze, azokat is nyomjuk, és akkor jönnek. Az egyszerűségről, a csendről szeretnék beszélni, az egyedüllétről, és a teljes odaadásról, vagy pedig tehát odaszánásról, vagy elkötelezettségről. Nem, előre bocsátom azt, hogy amikor, tehát nincs ilyen, angolul úgy mondják, a quick fix. Tehát nincs egy olyan, hogy ilyen gyors megoldás minden. Tehát én nem azt fogom nektek most kínálni. Ha azt tenném, akkor nagyon súlyosan becsapnálok benneteket. Elmondanám, hogy ezt a 4 dolgot csináljátok, és akkor minden rendben lesz. Körülbelül szoktak ilyenek lenni. Hallottam én is ilyen dolgokat. Körülbelül 25 éves koromig hittem ezekben. Utána aztán egyik koppanás a másik után jött. Aztán akkor az ember rájön, hogy ilyenek nincsenek, hanem a gyökereket kell megkeresni. Tehát nincsen ilyen gyors megoldás. Ezek mind nagyon mély dolgok lesznek. És föl lehet sorolni még 17-et. Én most nyilván az idő rövidsége miatt erre fogok a 4-re koncentrálni. Az biztos, hogy ha igazán valóságos változásokat akartok, akkor életvitel változás kell. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az étrendeteken kell változtatni. Ha valakinek kell, akkor biztos van ilyen is. Nekem is mondták, hogy mediterrán diétát kell folytatnom. Mit tudom én, hát majd megpróbálom. De azért attól sem fog megoldódni a dolog. Tehát nem, az alapvető problémák nem a koleszterin szintünkkel van, meg hormonainkkal, meg ilyesmivel, bár ezeket is mindenki tartsa rendben, természetesen, de az igazi megoldást azt valahol mélyebben kell keresni. Hát nehogy aztán az legyen, nem tudsz pengetni.
Ezt elveszem, hogy ennek semmi haszna.
Ja, hogy nem is abból jön a hang.
Nem.
Na, a látszat és a valóság. Ez azért látjátok, hogy ez a valóság. Itt rám rakva nagyon jó. Következő képeket kérném, tehát ahogy mondtam, nincsenek egyszerű megoldások. Körülbelül így néz ki egy viharos tenger, és a következő képet nézzük, akkor a viharos tengernek a mélyén, akkor ez van. Tehát hiába, hogy fodrozódik a hullám a tenger tetején, valahol mélyen azért ez van. És ha még egy képet nézünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk más perspektívából hogy néz ki ez az egész. Tehát szeretnék arra kérni benneteket, hogy merjetek és akarjatok mélyebbre menni. Masszatolás nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ti már abban a korosztályban vagytok, amikor azt tudjátok, hogy ilyen pozitív gondolkodással, meg pozitív megvallásokkal, meg ilyen válveregetések, hogy egymás vállát veregetjük, vagy a magunkét, ezekkel nem jutunk előbbre. Tehát azt hiszem, hogy már annyira felnőttünk, hogy kell tudnunk azt, hogy mélyebbre kell mennünk. Hogy nem, amikor igazán, de van egy kép a következő, amit szeretnék eljétek hozni, ez a 42. Zsoltárból azt mondja, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Én azt gondolom, hogy ha igazán gyökerekről beszélünk, akkor ez a fajta érzés kell, hogy bennünk legyen. Bizonyára voltatok úgy, hogy kirándultatok egy tikkasztó nyári napon, és a vizetekből már kifogytatok, vagy esetleg egy forráshoz igyekeztetek, és amikor megérkeztek oda a forráshoz, és mondjuk letérdeltek, vagy odahajoltok, vagy az üvegből vesztek vizet, és elkezdtek inni, ez az érzés az, amikor igazán a gyökereinkre rátalálunk. Semmi más nem jó akkor, tehát egy megymárka az nem jó akkor. Akkor az a víz kell, ami kell. És van még egy dolog, amit szeretnék mondani. Amikor valaki úgy jön a vízhez, mint egy szarvas, teljesen kitikkadva, akkor nincs benne lázadás. Sokszor a gyökereinket azért nem tudjuk mélyebbre engedni, mert van benne valamiféle lázadás a sorsunk, Isten, a helyzetünk és minden ellen. Amikor az erőnket arra pazaroljuk el, ami egyébként is kevés van, hogy ezekkel ilyen láthatatlan ellenségekkel küzdünk, mint hogyha Istennel kéne nekünk küzdeni, hogy az Isten nem akarná azt, hogy nekünk jobb legyen. És találkoztam ebben a korosztályban olyan emberekkel, és én magam is volt, hogy ilyen helyzetbe kerültem, amikor ilyen lázadásban voltam. Gondoljuk, hogy a 10 évesekre jellemző ez, de egyáltalán nem így van. Az életet végig kísérheti egy lázadás. Volt olyan ember, akit próbáltam lelkigondozni Amerikába, és egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni, mert egy folyamatos lázadásban volt, és az összes energiája a lázadásra ment el, és padlót kellett fognia, egészen addig le kellett mennie, hogy már tényleg fizikailag is minden majdnem ráment, amikor aztán föl tudott ébredni. Én arra bátorítok benneteket, hogy ezt a lázadást, az ilyen ökölrázást, akár másra, akár Istenre, ezt el kell felejteni, mert ez egy teljesen vakvágány. Van, amikor olyan együgyűnek kell lenni, kicsit olyan erre koncentrálni, és igazán ennek a mélyére menni. Mélyebbre vágyni, és a megoldásokat keresni, nem csak ilyen, tehát nem csak egyszerűen kikapcsolódni a dolgokból. Valaki egyszer nekem azt mondta, hogy vezette be az Isten tisztelet, és akkor arra mondta, azt mondta az embereknek, hogy konkrétan itt ezen a helyen volt, hogy mindenki most tegye le ott az ajtóba a gondjait, jöjjön be ide, dicsőítsük Istent, figyeljünk az ígéretésre, és aztán majd folytatjuk az egész dolgot tovább. És azt mondom, ez borzalmas. Ez akkor a tévtanítás, amikor csak lehet. Tehát ki mondta azt, hogy nekünk az Isten elé tehertelenül kell menni? Hát a csomagok azok hozzánk tartoznak, és egyedül egy, tehát akkor tudunk igazán mélyre menni, hogyha ezektől megszabadulunk. Tehát megoldásokra vágyunk, nem csak arra, hogy itt az Isten jelenlétében kicsit tehermentesítsük magunkat, és happy legyünk, aztán utána menjünk vissza magunk dolgába. Hát az olyan, hogyha ketté választanánk a világot, egyébként Isten jelenlétében itt wellnessezünk, és akkor utána pedig megyünk vissza a hétköznapi valóságban. Hát ezt nem szabad, ebben nagyon őszintének kell lenni, és mélyre kell vágyni. Ha a 42. Zsoltárt nézzük tovább, akkor lehetne klikkelni, akkor ez a mélyebbre vágyás, ez nagyon jó megjelenik benne. Azt mondja, szomjazik a lelkem. Tehát őszintén bevallja azt, hogy a lelke szomjas. Nem egyszerűen csak valamiféle, mit tudom én, felüdülésre van szüksége, hanem szomjazik a lelke. Ez nagyon fontos, ez a bevallás. Aztán mikor mehetek el? Van benne ez a vágy, hogy csináljunk már valamit, mert meg kell oldani a dolgokat. Nem mehet így tovább. Tehát valóban áról a bére, egyről a kettőre, vagy ötről a hatra el kell jutnom. Mikor mehetek el? Tehát ez a vágy, ez ott kell, hogy legyen bennünk. Tehát ez az ember, aki nem adja föl. És végül az, hogy kiöntöm a lelkemet. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát őszintének kell lenni. Egymással is, de legfőképpen önmagunkkal és az Istennel, hogy előre tudjunk menni. Akkor mehetünk tovább. Az első az egyszerűség. Azt mondja Szent Exupéry, nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, ha már nem tudsz mit elvenni belőle. A legjobb prédikációk azok voltak az életemben, amit úgy tudtam elmondani, hogy tudtam azon is dolgozni már, hogy mit hagyjak ki belőle. Amikor az ember csak arra van ideje, hogy összeállítson egy prédikációt, és beletegyen mindent, amit a felkészülés során összeszedett, és így oda akarja tenni a gyülekezet elé, ez nagyon jó dolog, de akkor a legjobb egy prédikáció, hogyha már az Isten színe előtt szépen végig tudja az ember gondolni, és mit lehet elvenni belőle. Azt hiszem, hogy az egyszerűségre való törekvés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog kell, hogy legyen az életünkben, és hát ez egy nagyon jó idézet, amit erről mondott ez az Exupéry. És aztán jön egy következő idézet, ez pedig egy nagyon olyan embertől származik, aki ugye nagyon bonyolult összefüggéseket látott a világban, az Einstein. Olyanokat, hogy én, amikor csak megpróbálja valaki elmagyarázni mondjuk a relativitás elméletet, vagy valamit, nem egészen értem. Tehát pedig nem tartom magamat olyan nagyon buta embernek, de tehát egy nagyon bonyolult ember lehetett ő. Mégis egy ilyet mond, ez volt a tanácsa a fiataloknak, az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. a nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. Tehát igenis kell keresnünk ezt, az ő tanácsa is ez, hogy legyen valamiféle egyszerűség az életünkben. Következőt kérem szépen. Az összevisszaság, amiről itt beszélt Einstein is, ez fáraszt bennünket. És úgy gondolom, hogy ezért van az, hogy szokták mondani, hogy optimalizálunk, ezt ugye minden látok mosolyokat az arcokon, a szakmátokból is ismeretitek ezt, közgazdaságban és minden egyéb másban így van. Áramvonalasítunk, akár konkrétan, akár tehát mondjuk egy autót áramvonalasítunk, minél kevesebb ellenállásba ütközzön. Letisztult formákat igyekszünk alkotni, igyekszünk merőleges dolgot, tehát mondjuk a padló az legyen sima, hogy ne botoljunk bele. Én például a mosogatógépben egy rendet szoktam rakni, tehát a családnak a többi tagja az egyszer belehányja a dolgokat. Én szeretem azt, hogyha a megfelelő tányérok a megfelelő tányérok mellett vannak, méretre, fajtára, külön válogatva az evőeszközök is, de nem azért, mert én kicsit, lehet, hogy kicsit azért, mert stikkes is vagyok, de most van ilyen, ilyen monkféle betegségem kezd kialakulni, az is benne lehet könnyen. Ha valaki van itt, akivel lehet, akkor én szívesen beszélnék róla erről a témáról. Tehát lényeg az, hogy valamilyen is lehet, még ezt ne, ezt még vissza. Most már úgyis mindegy, de a lényeg az, hogy azért is, mert úgy gondolom, hogy ha rendben vannak rakva az erőeszközök, akkor jobban elmossa őket a mosógép. Különben azt is végig van, a vízsugárnak el kell érni ezeket a dolgokat, különben nem fog kitisztulni. Tehát hiába az, hogy valamit beteszünk a mosogatógépbe, össze-vissza, az nem jelenti az, hogy el is lesz mosva. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyet, de valamikor kivesszük a mosogatógépből, és még mindig dzsúvás, mert nem érte el a vízsugár. Tehát amikor rendet rakunk az életünkben, amikor egyszerűsítünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy primitívvé válunk, hanem az, hogy a sallangokat levágjuk az életünkből. Tehát egyrészt az összevisszaság fáraszt bennünket, igyekszünk egyszerűsíteni a dolgainkat, másrészt viszont ott van az, ami most jön, hogy közben pedig büszkén pörgünk. Tehát én figyeltem, tehát például a polgármester társaimmal beszélgetünk, nagyon érdekes beszélgetések, mert hasonlóak a pásztor kollégákkal való beszélgetésekhez. Ott mindenki elmondja azt, hogy mennyire eszméletlen elfoglalt, de közben rettenesen büszke is rá. Hogy nem tudok szabadságra menni, nem tud csinálni ezt magat, és dicsekszik azzal, hogy ő nem volt szabadságon már 5 éve, és hogy milyen elfoglalt, és nekem tehát egyrészt sajnálnom kellene, azért mondja el, másrészt pedig azt kellene, hogy ó, te jó égenek, mennyi dolga van, és ez milyen egy menő polgármester, vagy milyen egy menő pásztor, mert ő annyira teletette az életét, és tehát kicsit az a lelkésült fúzása az emberek, hogy te jó ég, hát én már minden évben elmentem nyaralni. Mi a rossz az életemben? Vagy mit hibáztam el? Vagy hol vagyok én lógós? És hol herdálom el az adófizetők pénzét? Vagy éppen a gyülekezet pénzét? Tehát vannak ezek, hogy két telefonon kell, hogy legyen, vagy dupla szímes, nekem is volt, én most ebben az évben leszámoltam az egyik színben teljesen. Az, hogy találkozókat, hogy angolul úgy mondták, hogy találkozók back to back, tehát egyik a másik után rögtön, és akkor... És aztán mondta nekem a tanárom, hogy ez a legnagyobb hülyeség. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen sok emberrel találkozol, de senkivel nem tudsz beszélni. Mert nem zártál le semmit sem. Tehát amikor egyikből bukunk bele a másik dologba, ez nagyon jó hangzik, hogy mi milyen hatékonyak vagyunk, de közben egyáltalán nem vagyunk hatékonyak. Ezért 15 percet be kell tenni minden találkozó közé, amikor az ember kiszerőzteti a fejét és gondolkozik egy kicsit. Ebből vesszük, ebből a pörgésből a fontosságérzetünket, és ezzel töltjük ki az ürességet is, ami a szívünkben van. Van egyfajta megfelelési kényszerünk is arra, hogy hát ezt megtegyük, mert azt gondoljuk, hogy a világ ezt várja tőlünk. És valahol ezt várják, de végül nem ezt várják, hanem azt, hogy legyünk hatékonyak és töltsük be a hivatásunkat. Nekem van egy kis szőlőm a kertbe, nem olyan túl sok, de ott van az egyik meccési folyamat a hajtásválogatás. Tehát lehetne azt mondani, hogy szőlő akkor fog igazán jól teremni, hogyha ami hajtást kienged, azt mind engedjük, szépen csak fölkötözzük a kordonra, hogy ugye jól álljon, de aztán innen kezdve dögivel lesz nekünk gyümölcsünk. Na most az igazság az nem ez. Az igazság az az, hogy ki kell választani megfelelő szemeket, és aztán utána pedig, amikor mondjuk kettő szemről szoktam meccseni a szőlőt, túl sok információ tudom. Kettő zene szoktam egyszerűen, az egyikből lesz egy olyan hajtás, amit érdemes meghagyni, a másikat pedig könyörtelenül le fogom vágni. Nem azért, mert én egy ilyen, azt akarom, hogy a szőlő primitív legyen, hanem azért, hogy megteremje a gyümölcsöt. Tehát kell az egyszerűségre való törekvés, az benne van az életünkben, mégis valahogy úgy érezzük, hogy ez a pörgés, ez kell, és hát az élet az ilyen, ebből nem is lehet kimaradni. Ez a legnagyobb hazugság különben, hogy mintha nekünk mindent úgy kéne csinálni, mint ahogy mondják nekünk. És hát erre volna néhány kérdésem, amit szeretnénk nektek föltenni. Tiszta célokat kell megfogalmaznunk, azt, hogy mit miért csinálunk. Mert ezek a tiszta célok, amikor megfogalmazzuk őket, akkor segítenek bennünket eligazítani. Először is az első kérdés, mi a célod, miért élsz, mi az, ami hajt? Ha nincs semmi célod, ha megcélod a semmit, azt mondják volna, akkor el is fogod érni. Körülbelül. Tehát van olyan ember, akit én emlékszem, ilyen jegyes gondozással jött hozzám egy fiatal ember a mennyasszony jelöltjével, és mindenre ilyeneket mondott, hogy kérdeztem, hogy hány gyermeket szeretnétek? Nem tudom, és szerinted mennyi kellene? És akkor mondtuk, fordult ugye a mennyasszonyhoz. És akkor minden kérdésbe, amikor kérdeztem mondjuk költségvetésről őket, hol akarnak lakni, miből akarnak élni, és a többi, ilyen egészen normális, egyszerű kérdéseket, mindenre, hát mit tudom én, majd vaj lesz valahogy, te mit gondolsz, édesem? És akkor, hát, akkor az ötödik ilyen téma volt, akkor itt voltunk konkrétan, kihoztam ide a folyosra, és azt mondtam neki, hogy figyelj ide, ha még egyszer azt mondod nekem, hogy nem tudod, akkor a lánynak én fogom magam megmondani, hogy felejtsen el téged. Mert ez a lány, ez nem egy gyereket akar örökbe fogadni, hanem férjet szeretne magának, akinek normális véleménye kéne, hogy legyen. Nem egy csecsemő, nem egy ilyen óriás bébit akar fogadni magának, hanem szeretne, hogyha tőled lennének majd gyerekei. És meg minden. Tehát egy normális elképzelése van, de te pedig mindenféle, csak ilyen maszatolsz össze-vissza. És becsületre legyen mondva, a srác összeszedte magát, és nagyon boldog házasságban élnek. Azt hiszem, már három gyermekük van, legalább eddig követtem a férjét. Tehát lényeg az, hogy nem lehet így, hogy valakinek nincs célja. Az ilyen a lötyögés jön ebből ki. Tehát igenis kell, hogy legyen egy cél. Nem is az, hogy egy cél, de legalább legyen egy nagy cél, és aztán abból lehessen lebontani a többit. A kérdés a következő az, hogy ha van is célod, akkor e szerint a cél szerint élsz. Én nagyon sokszor azt láttam, hogy az embereknek van egy bizonyos célja, amit elmond, és utána semmi nem követi azt le az életébe, vagy legalábbis nagyon sok minden nem. A következő kérdés, miben és hogyan jelentkezik ez a cél a mindennapjaidban? Tehát, hogyha mondjuk végig gondolod az életedet, akkor az, amit célul kitűztél az életedbe, az megjelenik-e valahogy a hétköznapjaidban? És végül az, hogy helyes-e az élet célod. Megfelel az értékeknek, amik fontosak a számodra. Van, amikor az értékek és a célok nincsenek összhangban, például egy megfelelési kényszer miatt. Tehát van egy értékrended, hogy mondjuk értékeknek tartod, nagyon fontos dolog, hogy tartod a családot. De nem veszed fel a telefont, hogy a szüleiddel beszéljél, nem beszélsz a testvéreiddel, mondjuk dolgozol annyit, hogy ha van a saját gyerekét, hogy azokat nem látnak téged sohasem, feleséget se. Hát értitek, ez nagyon egyszerű dolog, és én nem akarok senkiben lelkiismert fordulást kelteni, hiszen nem az a célom, hanem az, hogy az értékeinket és a céljainkat össze kell egyeztetnünk. Én leírtam ide nektek a következő dián azt, hogy mi az én életcélom. Próbáltam többször megfogalmazni, ez ami leginkább ragadt. Mosoly csalni Isten arcára, és másokat is segíteni, hogy belenézhessenek ebbe a szerető arcba. Mondanátok, ez egy tökéletes dolog egy evangélistának, meg egy lelkipásztornak, de hát most meg itt mit csinál akkor polgármesterként? Én azt látom, hogy én rengetegszer érzem azt, amikor megyek be a munkahelyemre, szoktam is vizsgálni magamat, hogy az autótól, amíg beérek a hivatalba, a parkolóból, hogy mi van ilyenkor. És egyrészt a lépéseimet szoktam nézni, és érzem azt, hogy rugonyosan lépek minden, úgy, hogy nap, most itt vár a feladat, és meg fogom tenni azt, amit meg kell tennem. Másrészt pedig érzem itt a tarkómon az Isten mosolygó tekintetét. Mert szerintem nagyon jó dolog az, hogyha valaki lelki pásztorként mondjuk egy, mint Nehémiás annak idején, egy megrepett falakat próbál befoltozni, vagy kátyukat próbál betömni, vagy megrepett épületeket rendbehozni. Ugyanúgy az isteni küldetésnek a része lehet, mint az, hogy konkrétan egy gyülekezetet vezetni. Tehát nincsenek szentséges és szentségtelen dolgok. Vagy Isten követésében az Isten mosolyával teszel valamit, vagy nem. Ez van. Tehát, hogyha ács vagy, és mondjuk remek tetőket tudsz összerakni, az ugyanúgy Isten dicsőségére lehet, mint hogyha egy remek prédikációt mondasz el. Tehát az Isten arcára mosolyt csalni, ez az én célom, és ezen belül mondjuk én megfogalmaztam, itt le is írtam magamnak, hogy vannak ilyen szub céljaim, ami például nekem az, amit 2014-ben a választók elé tártam, egy választási programot. Én olyan fajta politikus vagyok, aki azért írtam azt le, mert szeretném azt végrehajtani. És azzal kelek, azzal fekszem, hogy ezt időnként átnézem, megnézem, hol tartunk ebben a dologban. Mert úgy gondolom, hogy Isten előtt gondoltam végig azt, hogy mi ez a választási program, ezért nekem ez szerint kell döntéseket hoznom. Ez szerint kell az időmet beosztanom ott a munkahelyen. Ha valami elvisz ettől az iránytól, és nem a választási program betöltésére segít engem, akkor azt abba kell hagynom. Mert én engem erre kaptam megbízatást. Különben ugyanígy van, ha az Isten valamire adott neked egy megbízatást, tehát van egy életprogramod, amit adott neked, már pedig adott, ezt mindenkinek adta, akkor attól nem kéne eltérni. Amikor eltérünk tőle, akkor azt, amivel eltérünk, azt abba kell hagyni. Pál apostolról azt gondoljuk, hogy egy nagyon, nagyon hatékony ember volt. A titkát még egyet kattintjunk. Pál apostol titka, nem tudom, ez még jött az a szlájd így ki, hogy a végén jött be a teteje, nem tudom, de elnézést kérek érte. Két igeverset szeretnék eljétek hozni, ami alapján mondjuk a Pálnak a titkát meg lehet fejteni. Ő azt mondja az egyikben, hogy a katona nem vesződik a mindennapi dolgokkal, különben nem jár kedvébe annak, aki a zsoldjába szegődött. Ez nem azt jelenti, hogy a katonának nem kell vesződnie mondjuk a csizmájának a kipucolásával, vagy azzal, hogy a katonákat tudjátok, hogy stokira hajtani a ruhát, a megfelelő, vagy hogy minden, tehát hogy rendesen nézzen. Tehát a mindennapi dolog az nem azt jelenti, hogy azokat nem kell elvégezni. Tehát, hanem azt jelenti, hogy nem vesződik vele, nem veszik el ezekben a mindennapi dolgokban, hanem annak a tetszését próbálja keresni, aki a zsoldjába fogadta őt. Akinek a szolgálatában áll. Tehát a katonának az életét nem szabad, hogy más határozza meg, mint az, hogy a zsoldosként amire elhívták. És aztán még egy dolog, ami Pál apostollal kapcsolatban nagyon fontos dolog, akiről tudjuk azt, hogy beteg volt, hogy rengeteg volt, amikor áltestvérekkel volt körülvéve, mondjuk megkövezték, csomószor meg is verték, vagy tehát nem úgy megverték, hogy összeverték, hanem hát ilyen botütéseket kapott, nem is keveset. De mégis mindezzel együtt egy ilyen megáldozatlan ember képe van előttünk, akire azt mondja, hogy én tehát úgy futok, mint aki nem bizonytalan a cél, úgy ökrözök, mint aki nem a levegőbe vág. Nagyon fontos dolog ez. Tehát én nagyon sok embert látok úgy, aki nagyon elfárad, de tulajdonképpen nem megy sehova. Ugye van ez a mókuskerék dolog, a borzalmas dolog. Képzeljétek, én nem szeretem nézni szegény kis, hát azt hiszem, hogy nem is mókusok szoktak benne lenni, hanem hörcsögök például. De csak a hörcsög ott van benne a mókuskerékben, ami már teljesen rossz, nem tudom, betontalpfa körülbelül. De mindegy, ott van benne, és megy, és látom nagy lelkesen, hagyj, és aztán kiszáll, és ahol beszállt, ott száll ki. Rettenetes. Tehát ez az egyik legrosszabb kép, amit az ember maga elé képzelt. Most képzel egy olyan futót, aki elindul az olimpián, és fogalma sincs, hogy a rajtól hova fog menni. Csak megy össze-vissza, és rohan, mint az őrült. És hát nevetség, mindenki röhögne rajta. Hát mit csinálsz? Hát öreg, hát itt a pálya, oda akarsz elérni, akkor arra kell menni. Vagy olyan, hogy egy boxoló bemenne a ringbe, és nem tudja, hogy kit kell püfölni. Tehát a bírót üti saját magát, mert egy arcot kell találni. Tehát ez egy borzalmas, borzalmas kép, és ezzel szemben, amikor egyszerűsítjük az életünket, és direkt nem megyek bele olyan részletekbe, hogy most ez konkrétan hogy kéne kinézzen, mert a te életed egészen másfajta egyszerűsítésre szorul, mint az enyém. De azért azt el kell gondolni, és van egy kép, amit itt elétek hoznék, a következő. Ez egy olyan berendezés, hogy vízzel akár 10 mm-es vasat is, acélt is el lehet vágni. Van egy srác a Gyülibe, nem tudom, itt hallom most, Tibi. Tibi dolgozik egy ilyen helyen, el akarok menni megnézni, mert ez nekem egy fantasztikus dolog, hogy víz sugárral vágnak vasat. Most képzeljétek el, csapot megnyitod, nem látod azt, hogy kivágná a lukat a mosdóba szerencsére. A kezedet se lukasztját, de itt meg vasat lehet ezzel vágni. Tehát azért, mert eszméletlenül összpontosít. Így épül mondjuk hosszú idő alatt egy cseppkő. Mindig ugyanoda hullik le az a csepp, és mindig ugyanoda teszi le a kis hordalékát. Tehát van ennek egy csodálatos dolog, amit ugye az ember elé hoz, hogy igenis összpontosítanunk kell, igenis az életünket át kell gondolni, hogy nem szabad szétszóródnunk, és úgy gondolom, hogy az a kor, amiben már mi vagyunk, vagy bocsánat, amiben én már túl vagyok rajta, ti még most jöntek ebbe bele, tehát most van az, amikor igazán végig kell gondolni azt, hogy most mi van. Tehát most már nagyon jól tudja mindannyiótok, hogy az idő az mennyit ér, hogy rohan, meg a lehetőségek, hogy ez az, amikor ott van, amikor, most már nincs játékra idő. Nem moszatolunk, hanem oda kell összpontosítani arra, amire kell. Na, következőt kérem szépen. 2 Korintus 11:3-4-ből szeretnék néhány gondolatot hozni elétek még. Ezzel kapcsolatban azt mondja Pál apostol, félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti egyszerű és tiszta odaadástól. Mert ha valaki oda megy hozzátok is más Jézust hirdet, nem akit mi hirdetünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Nem fogok az egészen végigbeszélni, mert nyilván erről önmagában egy prédikációt lehetne mondani, de először is, hogy amint a kígyó megcsalta Évát a ravasságával, az az egyik kedve, nem vagyok egy nagy héber tudós, de ott, amikor a kígyó oda megy, az ember pároz, akkor ezt a kérdést teszik, hogy af ki. És ez azt jelenti, csak ugyan. Figyeljetek meg, hogy az egyszerűségről, meg az összpontosításról beszélünk. Azt mondta nekik Isten, hogy műveljétek a földet, stb. Legyetek velem közösségben, ez az édeni állapot tökéletesen jól működött volna. Ezzel szemben jön a sátán, és azt mondja, hogy csak ugyan. Csak ugyan azt mondta az Isten, és akkor folytatja tovább. És nem mond kifejezett hazugságot, hanem általában csak az igazságnak a felét mondja el, meg elferdítve. És ez elég arra, hogy az embert letérítse a megfelelő útról. Tehát arról, és amikor visszatalálunk, amikor megtérünk, akkor pontosan ebből a tévejgésből térünk vissza. Ugye később azt mondja, hogy úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti egyszerű és tiszta odaadástól. A tántorgás az azt jelenti, hogy ide-oda megy, egy részeg állapotnak a leírása. Amikor haza akar menni szegény, de olyan állapotban van, egy szer hatása alatt, hogy nem tud egyenesen menni. És így kezdődik, aztán utána, hogyha ez súlyosbodik az állapot, akkor az árok széle és egyéb más jön ki belőle. De értitek, hogy a sátán az általában az ilyen egyszerű, egyértelmű dolgokat próbálja meg megkérdőjelezni ezzel a kérdéssel, hogy csak ugyan. És ezzel akkor az egyszerű és tiszta odaadástól, a Krisztus iránti odaadástól irányítani bennünket. És akkor jönnek ugye a más Jézusok, más lelkek, más evangélium, és a végén azt mondja, hogy ezt pedig szépen eltűritek. Ez nagyon érdekes az a kifejezés, az eltűritek. Tehát olyan, mintha ez az áldozatmentalitás. Mint hogyha vagyunk a világban, és aztán hát ez történik velünk. Történik egy más evangélium, egy más Jézus, egy kígyó történetesen odajött, és mint hogyha mi semmit nem tehetnénk. A Biblia világosan beszél arról, hogy igenis van a Krisztusban nekünk döntési lehetőségünk, és ezt nem kell nekünk eltűrni, mintha nem lenne más választásunk. A következőn van egy nagyon érdekes. A Dave Ramsey, ez egy prédikátor, meg mindenféle ilyen műsorai vannak neki Amerikában. Nem mindegyiket szeretem, de érdekes gondolatokat vett föl. Ő mondta ezt, a normális élet nem működik, legyél fura. Most mi a normális élet? A mai normális élet normális esetben a pörgés, ez mindig telefon, neked gyönyörűnek kell lenni, neked tökéletesen kell teljesíteni, az anyukának, amikor hazamegy a munkából, és mondjuk egy óriási nagy felfordulás, akkor is mosolyognia kell, elővenni a megfelelő tisztítószert a szekrényből, és mosolyogva eltakarítani, utána még tehát megenni mondjuk egy kinder szeletet, vagy valamit, hogy teljes legyen a békessége. Tehát van egy ilyen fajta világ, amit nem is elhittük, vagy hogy mindenkinek olyan, például a nőknek ez borzasztó nagy probléma. Ők azt gondolják, hogy a férfiak is így vannak, legalábbis az én feleségem azt hiszi. Tehát, hogy ilyen tökéletes, tehát amikor azt mondják, hogy 40 éves korban a ráncokat elmulasztani, és csak egy 20 éves nő van adott éve, meg tényleg ilyen olyan gyönyörűségek, amik nyilván mindenki tudja, hogy nincs ilyen, mint hogyha ez lenne az ideál. A nők elhiszik, ehhez akarnak felnőni, és vagy ne felnőni, vagy inkább elferdülni oda, mint hogyha ez lenne a normális. Hát erre azt tudom mondani, hogy ez a normális, ez nem működik. Ez teljes tévút. Ezért azt mondom, legyél fura. Persze azt mondom a nőknek, legyenek szépek, amennyire csak lehet, jól ápoltak és kedvesek és minden. És takarítsanak vidáman és egyéb más. A férfiak is legyenek gyönyörűen megborotválkozva, azzal, hogy éppen nem. Tehát, de azért azt kell látni, a normális, amit körülöttünk van, az bele akar csepegni a fejünkbe, de nem működik. A normál dolog például az MTV-n, ami megy a Music Television, tehát 3 másodpercenként vált a kép, állandóan. Ebbe nem fér, nem fér bele az egyszerűség. Ez egy állandó, mint hogyha ilyen madzagon rángatnák a gondolatainkat, és akkor ide kell figyelni, oda kell figyelni, és akkor ezt még megfejeljük azzal, hogy kezünkbe veszük a tévé távirányítóját, és szörfölünk. És akkor egyik csatornára megyünk a másikra. Én szoktam csinálni, néha mert nem találok normálisat, de van, aki meg normálisan egyszerre több műsort is néz, vagy több meccset. Mondjuk lehet, hogy 3 meccsben nem jön össze egy normális. De lényeg az, hogy mindig ezek a totális új képek, és nagyon, nagyon fontos arra vigyázni, hogy ne hagyjuk magunkat így, tehát madzagon rángatni, mert Isten képmására vagyunk teremtve, a kutyafáját. Tehát nehogy már nekem valaki megmondja a tévéből, hogy kell kinéznem, mit kell ennem, hogy mit kell gondolnom, hogy milyen gyorsan kell váltanom a képeket. Hát ez nem lehet. Hát igenis, azt a vissza kell nyernünk az egyszerűségben az Isten képmására teremtett méltóságunkat. Hát nekem nem mondhatja meg egy tévéműsor, nem manipulálhatja az agyamat, nem stimulálhatja úgy, hogy más emberé váljak, mint amivé kellene lenne, vagy mint amivé Isten teremtett engem. Na, következőt. Kérem szépen. Következő a csend és az egyedül lét. Hát az egyik kedvenc témám ez. Azt nem tudom, hogy azt sikerült megoldani, hogy azt a filmbejátszást megnézzük. Igen? Akkor még várj egy kicsit vele. Most van ez a Blaise Pascal, ezt több, tehát onnan ismerjük, hogy ő mondta azt, hogy minden embernek az életében van ez az Isten alakú űr, bizonyára tudjátok, de nagyon jó fej volt különben. De nagyon érdekes, megnéztem, hogy pontosan mikor élt, 1623-tól 1662-ig. És tudjátok meg, hogy mit mond, mint hogyha most mondaná. Szóval minden nyomorúságunk annak tudható be, hogy képtelenek vagyunk csendben, egymagunkban ücsörögni egy szobában. Olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy gyerekek, nem tudjuk kikapcsolni a tévét, a mobiltelefont, meg az összes többi, pedig semmi ilyen nem volt neki. Tehát ő neki még valószínűleg vezetékes telefonja sem volt. Postagalam zavarhatta meg, vagy nem tudom mi. Tehát, de mégis azt mondja, tehát valamilyen egyetemes problémája lehet az embernek, hogy ő már akkor 1623-tól 62-ig élve megmondta, hogy annak tudható be a minden nyomorúságunk, hogy képtelenek vagyunk csendben, egymagunkban ücsörögni egy szobában.
Most mit csinálna?
Valószínű, hogy meg is őrülne. Mint hogy annak idején azt mondták, ez az ilyen érdekes, amikor olvastam ennek utána, hogy mi volt az első magyarországi vasútvonal ellenzőinek az érve. Ugye ez 25 km/h-val szágódott volna ez a a szágodat is később. Ez a vonat, és azt mondták, hogy azért nem lehet ezt megépíteni, mert aki látni fogja ezt az óriási sebességet, ez meg fog őrülni, amikor ezt látja. És most már van olyan vonat is, ami 600 km/h fölött megy, egyszer szeretnék vele utazni, ez a TGV Franciaországba. Na, de nem erről beszélünk, hanem arra, hogy nem tudunk egymagunkban ücsörögni egy szobában. Tényleg beülünk az autóba, bekapcsoljuk a rádiót, vagy valamit. Mindig, tehát próbálnék, én szeretek, kicsit nem is szereti a családom, mert én tényleg, ha bárhova megyek, én szóba elegyedek emberekkel, teljesen random emberekkel is, tehát tudom, a boltba, vagy bárhol, és próbálok az emberekkel beszélni, mondjuk az utazás közben is, és nem lehet találni, mert mindenkinek a fülébe van ez a bígyó, és hallgatja. Egyszer volt olyan, hogy a metron utaztam, azt sose felejtem el, és az ember így nézett bele a szemembe, velem szembe volt, és azt mondta, nem, arról szó se lehet. És nem tudom, mi van. Aztán rájöttem, hogy nem velem beszélt, én teljesen mondtam, hogy elnézést kérek, bocsánat, hogy élek. De nem nekem szólt. Szó se lehetett róla, akármit is akartam, nem lehet szó róla. Rendben. Tehát, nagyon, nagyon fontos dolog ez a csendet, azt például, milyen jelzőink vannak a csendre, például kínos csend. Figyeld meg egy Isten tiszteletet, amikor mondjuk különösen evangéliumi körökbe, tehát már ilyen újabb gyülekezetekbe, ha csend van mondjuk egy 10 másodpercig, nem olyan sok, akkor utána mindenki, valaki elfelejtett valamit, most nem tudja, ki következik, vagy valaki nem készült föl. Tiszta idegbajosok olyan, hogy most miért nem történik valami Isten tisztelete. A kvékereknek különben van ilyen csend beépítve az Isten tiszteletbe, és nagyon szeretem azt a sarokkőbe, bocsánat, hogy megint erről beszélek, hogy ott szokott lenni az Isten tiszteletbe, a prédikáció után, hogy most akkor maradjunk csendbe egy percig. Sokszor különben nem egy perc, az egy perc az borzasztó hosszú csendbe. Na nézzük meg egy filmbejátszást. Nem tudom, végül ez lesz a film? Nem. Ez egy olyan filmből van, ami... Beteszem inkább ide a zsebembe. Na nézzük. És ez, aki hozzájön vendégségbe, ez egy korábbi diákja, most egy nagyon elfoglalt sportriporter. Most van a csend. Ajjaj. Hú, akkor vissza kell tekernünk. Majd. Hangosabb csend. Nagyon rövid kis jelenet, de rettenetesen beszédes. Akkor mindjárt nyomom magyar hangját, jó? Az egésznek. Tehát menni fog, vagy nem? Mert akkor elmondom szóba. Szerintem... Na, akkor elmondom, jó? Mert az idő nagyon drága, ugye. Tehát elmegy ez a fiatal ember, és visszaemlékszik egy napra, amikor bement az egész diáksereg az előadóba, az egyetemen, és... bejött a tanár is, de nem szólt a járva szót se. Ez így volt 20 percen keresztül, és 20 perc múlva azt kérdezte tőle, hogy tehát mindenki, nem tudta, mit csinálja, a diákok teljesen nem zavarba voltak, hogy mi legyen, és akkor végül a tanár annyit kérdezett, hogy mi történik itt. Most a következő szlájdra menjünk, mert ott ezeket a kérdéseket kiírtam. Azt mondja, mi történik itt? Ezt kérdezte meg az emberektől. Mi a baj a csenddel? Miért érezzük úgy, hogy szavakkal kell kitöltenünk azt az űrt, amit a csend jelent? Miért érezzük úgy, hogy tényleg valamit kell tenni? Ami nagyon fontos kérdés, olyan nagyon fontos az első kérdésben, hogy mi történik itt. Mi azt gondoljuk, hogy a csendben nem történik semmi. De van-e olyan, mondjuk az Isten teremtett világában, hogy nem történik valami? Tehát miért gondoljuk azt, hogy valami csak akkor történik, hogyha én mondok valamit, ha én csinálok valamit, vagy valaki csinál velem valamit, vagy az én tehát mondjuk én podol. Tehát akkor történik valami, hogyha én beszélek. Ha én most abba hagyom, akkor nem történik semmi. Tényleg nem történik semmi? A csend az egy nagyon drága dolog, és ha azt gondoljuk, hogy a csendben nem történik semmi, akkor azt mondjuk, hogy az Isten valahol nincs jelen. Tehát nagyon fontos dolgokat tagadunk meg. Amikor azt gondoljuk, hogy a csendben nem történik semmi, ezért, hogyha most nem történik semmi, ezért be kell kapcsolnom mondjuk a rádiót, vagy valakit föl kell hívnom, vagy valamit néznem kell, egy filmet, vagy bármit, akkor azt jelenti, hogy nem gondolom azt, hogy az Isten ki tudná tölteni, vagy volna valami dolga abban az időben, amikor én csendben vagyok. Tehát tényleg meg érdekes kérdés az, hogy mi történik itt? Van-e baj a csenddel? Vagy ha nem akarsz csendben lenni, az miért van? Mi az, amit nem akarsz hallani, ami a csendben szólalna meg? Miért van az, hogy menekülünk a csendtől? És miért van az, hogy ebben nagyon meg vagyunk betegedve? Miért van az, hogy nekünk folyton valamit kell hallgatni? Folyton valamit kell beszélni? És képzeljétek el, hogy nagyon sokat gondolkodtam ez, hogy az alvás, hogy milyen érdekes dolog. Ott van, én úgy mondtam végül, hogy egyszer utoljára feküdtem le a családba, akkor még mind a két gyerekem otthon volt, és akkor végül gondoltam, hogy itt fekszik a kislányom ebbe a szobába, a fiam abba, nem is olyan kicsi, majdnem 2 méter. Itt fekszik a feleségem, és mindjárt én is itt fogok feküdni, és itt fogok feküdni mozdulatlanul, és tulajdonképpen nem történik semmi. És aztán rájöttem, hogy tehát pedig milyen jó dolog az alvás, hihetetlen jó az ember, szintén ebbe a korba, amikor óvodások vagyunk, akkor nem akarunk aludni semmi pénzért. Most meg, amikor bemegyek az óvodába, és ott fektetik a gyerekeket, majdnem mondom, hogy nekem is terítsenek le egy ágyat, mert én is nagyon jól tudnék aludni. Tehát ugye nem gondolja senki, az alvás közben nem történik semmi. Hát tudjuk, hogy történik. Hát regenerálódik a testünk, és különben egyéb más dolgok is történnek. Tehát azért az álomvilág, meg a szellemünk is valahogy azért ott dolgozik. De nagyon érdekes állapot, de ugyanúgy a csendet viszont nem akarjuk elfogadni, mert azt gondoljuk, hogy valami baj van vele. Nagyon gyorsan szeretném, hogyha egy részt megnéznénk. Az 1 Királyok 19-ből nagyon jól ismert szakasz. Itt van egy, nem fogok végigmenni az egészen, de Illésről van szó. Illésnek a története ez, aki különben az életének a legnagyobb győzelmét hajtja végre. Úgyhogy Kármelhegyi Isten ítéleten, ugye egymaga ott volt egy csomó idegen profétával szembe, és ő győzedelmeskedett, az Isten olyan győzedelmet szerzett neki, hogy az elsőprő volt. Hát de mégis ott volt egy Aháb és egy Jezabel, ugye Jezabel az ilyen legendásan gonosz nő, és ez halálra üldözi különben Illést, amikor ebben a helyzetben vagyunk. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, aztán ahogy elmenekül, talán rekettye bokrot le akar ülni alá, meghalni kíván, és ezt mondja: elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az erődeimnél, aztán lefeküdt. Egy tökéletes leírása a mély depressziónak. Amikor valaki meg akar halni, az életét el akarja venni, már nem, vagy nem, ő maga nem adná föl, de azért már, vagy nem venné el, de föladná, és végül lefekszik, nem akar semmit se csinálni, csak aludni akar. Ebben a helyzetben mi szokott lenni a normális emberi javaslat? Különben általában jó tanács is szokott ez lenni. Menjél társaságba, bulizz, vesd bele magadat az életbe, vagy a munkába, gondold el, hogy milyen fontosak a gyerekeid, a szüleid, stb. Tehát mindig próbálják az embert más emberek és egyáltalán más dolgok felé irányítani, mint saját maga lenne. Ezek jó tanácsok, de azért gondoljátok el, hogy mondjuk nem mindig hasznosak ezek a tanácsok. Mondjuk egy válófélben levő embernek, vagy egy egyedülállóságában szenvedő embernek azt mondani, hogy menjél el baráti körbe, és ott lát boldog házasokat például. Tényleg olyan borzasztó építő? Szerintem néha kínos lehet annak az embernek. Vagy egy beteg ember, aki mondjuk a betegsége miatt van nagyon maga alatt, úgy szoktuk mondani, és akkor elküldjük az egészséges emberek közé, vagy mondjuk egy fogyatékkal élőt az egészségesek közé. nem biztos, hogy mindig jól érzi magát. Vagy egy gyászoló embert elküldünk szintén társaságba, és azt mondjuk neki, hogy tehát mindenki mondjuk elvesztette a férjét. Akkor meglátja az én feleségemet, aki mellett még ott vagyok én, azt mondja, hogy de jó neki. És nem, tehát ezekben a dolgokból, tehát ugye azt mondja József Attila, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Nagyon fontos igazság. Nem vagyunk magányos szigetek, ezt meg a John Lennon mondta. Mindenféle okos dolgok elhangzanak. És ezek mind igazak is. De vannak olyan helyzetek, amikor mi rossz tanácsot adunk, vagy rossz tanácsot követünk, mert minden áron bele akarunk folyni, és találkozni, tehát el akarunk menekülni mondjuk a gyászunk elől, a betegségünk elől, és mindenféle más dolog elől. Úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk megoldani, ezért ebből ki kell lépnünk, és valami más valóságba kell belépnünk. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja itt ennek a depressziós embernek az Isten, aki nagyon szerette őt, hogy hát szedd már össze magadat, menjél vissza a munkádba, ne nyomogjál, hanem legyél rendes, vagy gondold, tehát mennyire a többi emberhez is csinálod a dolgodat. Nem ezt a tanácsot mondja neki, hanem igenis egy ilyen lelki gondozásra, vagy egy ilyen kezelésre befogadja őt. Sőt, ő maga hívja magához. A következő szlájdon lehet látni. Azt mondja neki, egy angyalt küld hozzá, kelj föl is, és egyél. És aztán utána alszik tovább, nagyon fontos különben, hogy aludjunk, tehát azért vigyázzunk erre is, hogy igenis kell aludni, és aztán másodszor is visszatér. Nagyon érdekes dolog az, hogy itt azt lehet látni, hogy egy bizonyos fajta rutint próbál beletenni az életébe. Egy olyan fajta rutint, hogy nyugodtan lehet magában, és magában egyen. Én például nem tudok magamba enni, ez borzasztó dolog, soha nem tudtam magamban lenni, de egy egészséges rutin mégis kell, hogy legyen. És azt is kell látni, hogy nincs varázsmegoldás megint. Először evett, utána másodszor is kellett ennie, és aztán azt mondja, 40 nap és 40 éjjel ment az Isten hegyeig, a Hórebig. Ez egy zarándoklat volt. Én kiszámoltam, hogy 40 nap és 40 éjjel, ez 960 órát jelent egyedül. 960 óra egyedül. De nem tétlenül, ez is nagyon fontos. Tehát nem egy sötét szobába ült, és tétlenkedett, hanem valahova ment. De egyedül volt, és az Isten ezt akarta, hogy egyedül legyen. Ezt az embert ezt így tudta rendbe tenni. És azt gondolom, hogy a legtöbb depressziósnak is, és a legtöbb úgymond nyomás alatt élő embernek is, nem feltétlenül arra van szükség, hogy mindig, hogy pörgesse tovább magát társaságban, hanem arra van a szüksége, hogy kicsit lecsendesedjen. Arra van a szüksége, hogy igenis legyen, tudjon egyedül lenni. Nem azt mondom, hogy 960 órát, 40 nap és 40 éjjel, de azért kellene. Tehát nagyon, nagyon szükséges az, hogy legyünk saját magunkban. És az ember, aki nem tud magában lenni, az társaságban sem lesz teljesen építő, vagy nem tud ő maga se épülni. Következőt kérem szépen. És az Isten elkezd vele beszélgetni. Azt mondja, bement egy barlangba, ott adott az éjszakát, aztán Isten így szólt hozzá, hogy mit csinálsz itt, illés. Tehát az nagyon fontos dolog, hogy az egyedül lét az nem magányosság, az nem ugyanaz. Aki magányos, az egy borzasztó állapot. Aki egyedül van, az lehet nagyon-nagyon jó is. Mert azért azt is tudjuk, hogy soha nem vagyunk egyedül. Hiszen egy beszélgetés alakul ki, ott van illés, nincs semmi zaj, hanem egyszerűen elindul egy beszélgetés, van egy kérdése Istennek, és arra elmondja az ő panaszát. Úgy, ahogy van. Egyedül vagyok, senki nincs, pedig hát tudjuk, hogy nem egészen igaz ez, de azért mégis elmondhatja. És akkor Isten kihívja őt, és egy másik perspektívát ad neki. Tehát a csendben, az egyedül létben, ott egy nagyon fontos dolog történhet meg. Ott igazán a gyökerekről van szó, ott arról lehet szó, hogy Isten valami olyat mutat meg, amit a zajban, a forgásban, a pörgésben nem láthatunk meg. Szükségünk van arra, hogy Isten azt mondja, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. Tehát, hogy egy más helyről tudjunk körülnézni, és más szempontból tudjunk rálátni. Nagyon érdekes a szempontváltásokról. Van egy a szomszédvárosnak, Szászalombatának a főépítészével kapcsolatba kerültem, és hát elmondta nekem, hogy milyen megoldásokat javasolnék egy bizonyos téren. Van egy nagyon rossz kerítés, és azt kovácsoltvas kerítéssel akartam kicserélni. Tuti jól nézett volna ki. Tényleg. És erre azt mondja nekem, hogy egy teret akarunk építeni, polgármester úr, miért nem bontjuk le a kerítéseket? És miért nem bontjuk le a szintkülönbségeket? És ott ültem, és nem tudtam szólni, mert totál igaza van. Hát nem kerítéseket kellene építeni, hanem teret akarunk formálni. És én a lehető legjobbat akartam, amit csak lehetett abból a helyzetből kihozni az én kis eszemmel, de én abban a dobozban gondolkodom, ott kerítés volt, éppen ki van dőlve, cseréljük le ezt a retros szociál kerítést egy gyönyörű szép fekete kovácsoltas kerítésre, akármibe kerül. Ehhez azt mondja, hogy mi van, ha nem is kell kerítés. Nagyon sokszor az van, hogy mi a lehető legjobbat akarjuk, tehát jó szándékú, normális, rendes emberek vagyunk. Mondjuk a keresztény értékrendet és mindent akarjuk követni. De ezzel együtt, a legjobb szándékunkkal együtt zsákutcába kerülünk. És a legjobb szándékunk sem lenne arra elég, hogy valahol kimozduljunk. És mégis pörgünk, és saját magunktól próbálunk meg valamiféle megoldást találni. Olyan ez, mint amikor a Münchhausen báró, olvassuk azt, hogy beleesett a lovával egy miben ilyen mocsárba, nagyon jó, és akkor mit csinálsz, mondja, hiába nem segítség, megragadtam az üstökömet, lovat megszorítottam a lábammal, ugye nekem egy kicsit nehezebb, mert nagyon ól a lábam, de azért meg tudnám én szorítani, és akkor megszorította, és kihúztam magamat, és mentem tovább. Ezt csinálja az ember. Tehát pedig lehet, hogy az Istennek kéne oda menni a nagy csendbe, és megragadni az üstökét, és kiemelni, és valami olyan helyre tenni, hogy lássa azt, hogy miről van szó. Nagyon fontos az, hogy a csendben, az egyedül létben új perspektívát kaphatunk, és ez az, amit a zajban, akár még prédikációk százainak a elolvasása és meghallgatása után sem, a legnagyszerűbb igéretőktől sem fogunk megkapni, mert az Isten van ott csendben akar nekünk mondani. Következőt kérem szépen. Ennek a sztorinak a végén van egy nagyon érdekes jelenet, amikor ebben az Isten jelenlétében ott van. Először nagy és erős szél van, aztán földrengés, tűz, és végül a halk is szelíd hangban hallja meg ez az ember az Istennek a szavát, és valami egész érdekesen helyre áll. Nem tudom, emlékeztek a Forrest Gump című filmre, abban van a lieutenant, nem tudom, hogy pontosan, hogy melyek, akinek a lábait levágták, az a katona parancsnoka, és az, hogy hogyan nyugszik meg az ő Isten tagadásából. Van egy óriási vihar, és a hajóba fölmegy az árbocba, az árboc kosárba, és az egész vihart óriási nagy hullámokkal ott éli át, és üvölt az Istennek, és minden, és aztán azt mondja a Forrest Gump a végén, hogy amikor onnan lejött, akkor megbékült, és megbékült az Istennel is. Tehát kellenek az ilyen jelenetek is. Tehát Illés, amikor ott van az Isten jelenlétében, akkor nem kushat, és nem csak egyszerűen malmozik az ujjával, hanem amikor az Isten elkezd hozzá beszélni, akkor elmondja, hogy az összes panaszát. Gáz. Akármit csináltam, egyedül vagyok, magam vagyok, halálra üldöznek, egész életemben téged szolgáltalak, és mi van? Hát ez nem jó, ez az egész helyzet. Szóval, hogy egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Elpanaszolja az összes dolgot, amit el lehet. És végül, tehát ez a beszélgetés különben megismétlődik még egyszer, a következőt kérem szépen. Ugye mit csinálsz itt, Illés? Egin elmondja, nagyon buzgolkodtam. És akkor az Isten erre konkrétan nem is mond az ő panaszára semmit sem, hanem azt mondja, menj, kelj ismét útra a pusztán át. De hogy mi történt ebben az egészben? Volt egy ember, akinek kisiklott az élete, aki meg akart halni, aki az életének és az energiájának a végén volt. Csendben eltöltött időt az Istennel, zarándoklatban és minden egyéb másban, és a végén ezáltal egy sikeres életútja lett. Tudjátok, mivel fejezte be? Tűzes szekérrel. Ott befejezhette volna a reketje bokor alatt depresszióban. Totál, mint egy a világ legnagyobb lúzerje. Illés. És az Illés odament, csendben ott volt az Isten, kezelésbe vette. Egyedül volt az Istenhez, és egy dicsőséges befejezés volt. Talált magának utódot, Elizeust. És aztán végül egy tüzes szekérrel ment haza, egy Ferrari-val, egy lángoló Ferrari-val. És azóta is a mennyben ott szágódozik. Egy tragédia történt volna, ha ez nem történik meg. Ez az ember, ez teljesen kész volt. Ha nem lett volna, ha nem vállalta volna föl azt a csendet, azt az egyedüllétet, ami biztos, hogy kínos volt. Kajája se volt semmi. Menekült. Még ha nem vállalta volna fel ezt az egészet, akkor tragédiába fulladt volna az élete. Így azonban egy sikeres pálya állhatott előtte. Biztos nem könnyű utána sem. Van egy 37. Zsoltárban, kétszer is 37-es, akkor is. Tehát légy csendben is várj az Úrra. Ez a csend és a várakozás, ezek hiánycikkek. Tehát ez a mai világ nem támogatja ezt, éppen ezért mondtam azt, hogy legyél egy kicsit furcsa. Menjünk tovább. Most már sajnos nem. Mindenki nézze meg a filmet. A Leckék az életről, az a címe, fönn van a YouTube-on. Leckék az életről, vagy hangul akarod nézni, Tuesdays with Murray. Ez a neve. Na, a következő, tehát akkor menjünk tovább. Itt van két kép. Ahogy mondtam az előbb is, az egyedül lét az nem egyenlő a magányossággal. Itt egy magányos hölgyet lehet látni, aki eléggé szomorú állapotban van, legalábbis még a színek is olyanok. A másiknál pedig egy ember, aki egyedül van. Nagyon fontos, hogy az egyedül lét azért meglegyen. Menjünk tovább. Milyen elfoglaltakká váltunk, mondja Chuck Swindoll, és ennek eredményeként milyen üresekké beszélünk, de a szavaink semmit sem jelentenek, meg nem ért igazságokkal üzérkedünk, megjátsszuk a lelkiséget. Ez egy borzasztó mondat, vagy egy gondolat, de azért be kell látnunk, hogy van benne valami igazság. Aztán az egyedül létről még egy néhány gondolat. Menjünk tovább. Ez az igazi változásnak a kemencéje. A kemence kifejezés azért azt érzitek, azért pirossal is írtam, mert ez nem könnyű dolog. A kenyér, ha nem kerül bele a kemencébe, a nagy-nagy melegbe, akkor soha nem lesz élvezhető dolog. Akkor marad egy ilyen massza. Nem szeretnéd megenni. A kenyérnek szüksége van a kemencére, nekünk is szükségünk van arra, hogy kijöjjön belőlünk az igazi, amit az Isten akar belőlünk kihozni. Következő. Az, amikor az egyedülétben, amikor megszabadulok az állványzattól, amikor nincs barát, akivel beszélnék, nincs telefonhívás, nincsenek találkozók, nincs zene, ami szórakoztatna, nincsenek könyvek, amelyek elterelnék a figyelmet, csak én magam mesztelenül, sérülékenyen, gyengén, bűnösen és megtörten. A következő képet kérném szépen. Ugye beszéltem az előbb lángoló Ferrari-ról, vagy tűzpiros Ferrari-ról. Ferrari. Kicsit erről szeretnék beszélni, meg aztán lesz egy másik, egy egyszerűbb autóról kép a következő. Ez egy kis Opel Corsa. Szükséges az, hogy időnként átnézzenek egy autót, és legyen ilyenfajta valami javítás ezen az egészen. Tehát igen, hogy jól menjen tovább. A következőt kérem szépen, a javítás, aztán megint tovább. A 139. Zsoltár. Szeretnék néhány gondolatot. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messzről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra, még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, de igen magas, nem tudom fölfogni. És menjünk kettő szlájdot tovább. Van egy ilyen 6 pontos szerviz, amit szeretnék csak nagyon gyorsan elétek hozni. Az első pont az, hogy ha leülök, vagy ha felállok. Nagyon fontos felmérni a helyzetedet, hogy hol állsz, hogy a helyeden vagy-e. A helyértékelés, torzítás és zaj nélkül, amit meg tudsz mondani. Például megnézni azt, hogy hány éves vagy. Gyakran látok olyat, hogy mondjuk egy hölgy vagy egy férfi, mondjuk olyan korú, mint én, de megpróbál úgy öltözni, vagy olyan hajat csinálni magának, vagy olyan hajszint, vagy valami, amilyet mondjuk 20 éves korában kellett volna, hogy viseljen. Nem tudom, mit gondoltok erről. Tehát ez egy vicces, kinézetű valami. Tehát amikor nincs összhangban, az, hogy, tehát, és ez csak nagyon kicsi dolog, és nem gondolom, hogy erről ez a leglényegesebb, de csak egy példa erre, hogy a helyzetemet igazán értékelj. Tehát én nekem szembe kell nézni a tükkör, és azt kell mondani, hogy Márti, 46 éves vagy, 47-ben vagy, őszhajszálaid vannak, nem is kevés, már több az ősz, mint a nem ősz. Itt tudom én, van egy kis pocakod, ez mondjuk nem kéne, de nőtt. Tehát van, tehát ez, és akkor tudom azt, hogy én nem vagyok egy Brad Pitt, de de ez vagyok én, tehát a saját magamban, amikor saját magamat elfogadom, ez egy nagyon fontos dolog. Ez az igazi, a hatpontos szervizben, az egyedül létben és a csendben ez meg fog történni, sehol máshol nem fog megtörténni. Amikor a lehetőségedet végül, az állapotodat, hogy mi a diagnózis. A következő, messziről is észreveszed szándékomat. Itt megint a céljaim, miért élek, hova tartok, mi a motiváció. Miért csinálom azt, amit csinálok. Aztán ismerd meg gondolataimat. Még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Min járnak a gondolataid? Hova vezetnek ezek a gondolatok? Milyen belső tartalomra utalnak a szavaid? Ha csak mindig az időjárásról beszélsz, akkor vagy meteorológus vagy, vagy valamit rejtegetsz, és nem akarsz igazán beszélgetni. Akkor azok meg kell nézni, hogy miért van az bennem, hogy én nem akarok, és nem tudok mélyebb dolgokról beszélni. Aztán a következő, szemmel tartod járásomat. Gondod van minden utamra, nem járok-e téves úton. Tehát hova vezeted az út, amelyen haladsz? Ezeket érdemes végig gondolni, mert különben úgy jársz, mint azt hiszem a Családi Kör című versben van, hogy zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor sodatán elhagyom. Tehát miért van az, hogy csak a koppanásokon veszük észre, hogy merre kéne menni? Tehát ennél értelmesebbnek kell, okosabbnak kellni. Ne felejtsétek el, az Isten képmására vagyunk teremtve. Ez egy nagy méltóság, amivel nekünk élni kell. Tehát ha az Isten képmására vagyunk teremtve, akkor az Isten biztos, hogy nem bóklászik faltól falig koppanásokba. Tehát akkor ezt az utat akarja nekünk is adni. És pihenésemet. Itt föltettem azt a kérdést, eleget alszol-e, vigyázol-e a testedre? Milyen lehetőséged van szellemi kikapcsolódásra, és milyen más lehetőség jut eszedbe a pihenésre? Tehát például van-e aktív pihenése? Tehát nagyon jót tesz az, hogy az ember úgy tud pihenni, hogyha valami más csinál, mint amit addig csinált. Tehát nem feltétlenül az, hogy nem csinál semmit, hanem valami más csinál. És végül itt van a drágák nekem szándékaid, Istenem, milyen hatalmas adatoknak a száma. Nagyon fontos, szerinted mi az Isten szándéka veled? Fontos, ezt talán írjátok is le, hogy sorolj fel néhányat. Mit akar veled az Isten? Nagyon, nagyon szerintem nagyon fontos kérdés. Tovább megyünk, mert az idő nagyon halad. Jaj. Teljes odaadás, vagy elkötelezettség. Ez az utóbbi szó, ez az elkötelezettség, ez egy nem igazán népszerű szó a mai világban. Félelem az odaszánással, elkötelezettséggel kapcsolatban, ez a következő. Tehát, menjünk tovább. Ja, vannak itt képek. Tehát itt van azért a teljes odaszánás vagy elkötelezettség. Ez egy másik kedvenc filmem, William Wallace, és nem az a jelent, amikor megmutatják a hátsójukat, az is nagyon jó jelent, de itt a teljes odaszánás, amikor azt mondja, hogy tehát elmondja, nem tudom, emlékeztek erre a prédikációjára, vagy a beszédére, hihetetlen, amikor elmondja azt, hogy akarnak élni, szabadon vagy rabságban, és akkor azt mondja, így indul az egész, óriási nagy küzdelembe viszi őket. A következő, tehát a teljes odaszánása, itt van, ez a korosztály talán még tudja, ő Ben Johnson. Sajnos később problémái voltak a különböző szerekkel, de nézzetek meg, minden izma azonban, hogy ő menjen előre. Következő, kérem szépen. Most itt van egy véletlenül egy kis srác, aki szintén minden izmával azonban, hogy ezt a dinnyét magáévá tegye. És valami gyönyörűséges, nem? Tehát az, hogy ezt így csinálja. És akkor még egy. Ez az anyai odaszánás, vagy odaadás, elkötelezettség, ez valami eszméletlen. Ezek azért hoztam ezeket példaként, mert ezek olyan képek voltak emberekről, akik odaszánták magukat, elkötelezték magukat valamire. És ez mindnyájunkat vonz. Mégis egy nagyon nagy betegség az ebben a korosztályban, meg a mostani világban, hogy az emberek félnek elkötelezni magukat. Nagyon sokan félnek elkötelezni. Tudják azt, hogy milyen jelentőséggel bír, hogy mennyire meghatározó egy elkötelezettség. Tudják azt, hogy áldozattal jár. Tudjuk mindnyájan. Tudjuk azt, hogy ez lemondásokkal jár, és hogy nehézségekkel jár. Mégis szenvedünk a hiányától. Nem akarunk óriás bébik lenni, de mégis tehát talán kényelmesebb olyannak maradni. Lehet, hogy talán nem találtunk olyat, amiért érdemes lenne élni, vagy akiért érdemes lenne élni. Én úgy gondolom, hogy fiatal felnőttként, ezt már mondtam, tisztában vagyunk az időnek az értékével és a súlyával, meg az erőnek a végességével is. És éppen ezért ott van az a vágy bennünk nagyon helyesen, hogy kell találni valami nagyobbat magunknál, egy olyan célt, egy olyan célcsoportot, amiért érdemes oda tenni magunkat. A célcsoport nem egy emberi célcsoportot jelent, hanem a céljaidnak a csoportját. Ézsaiás egy ilyen ember volt, és az ő gondolataiból szeretnék majd idézni. Ő fogalmazza meg azt, vagy az ő könyvébe fogalmazza meg Isten azt: én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Tehát ez egy féltékeny, szerető Isten. Ő nem osztozik semmi mással. Tehát vannak dolgok, amik teljes odaadás, teljes elkötelezettséget, és vannak kapcsolatok, amelyek ezt kívánják meg. Van az elkötelezéstől való félelem, amiről már beszéltem az előbb, és most megyünk tovább, és az Ézsaiás 6:1-9-ből szeretnék idézni némely dolgot. Ugye ez nagyon az ő életének egy meghatározó eleme, vagy tehát pontja volt ez, az, amikor konkrétan, amikor látta az Urat, amikor látta az Urat magasra emelt trónon, és innentől kezdve a perspektívája megint csak megváltozott ennek az embernek. És folytatjuk tovább. Ez az ember, ez ott konkrétan arcra esett, amikor ebben a látványban volt része. Itt két imádkozó formát látunk. Én nem is tudom azt, hogy lehet, hogy nem is keresztény az, aki ott imádkozik, bocsánat, a fehér ruhába. De minden esetben az imádkozásnak van egy ilyen pozitúrája, amikor az ember arcra esik. Mi nem nagyon szoktuk a mi kultúránkban ezt gyakorolni. Még letérdelni sem nagyon térdelünk már le. Lehet, hogy az attitűdünkben is van egy kis probléma szerintem. De minden esetre azt kell tudni, hogy abban a pózban vagyunk, tehát akár Istennek, vagy valami másnak, mindenféleképpen így le fogunk borulni. Erre vagyunk teremtve, tehát az nagyon fontos, hogy kidek és hogyan szálljuk oda magunkat. Ez az ember, amikor az Istennek a jelenlétébe kerül Ézsaiás, akkor a következőket fogalmazza meg. Menjünk tovább. Azt mondja, ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Amikor ebben a teljes odaszállásról van szó, mert érzi azt, hogy itt most olyannal szembesültem, hogy itt nekem oda kell adnom mindenemet. Tehát akkor mi az, ami megjelenik szóként neki? Jaj. A magyarok könyvben nagyon szeretik ezt a jajt. Úgy látszik, hogy Ézsaiás is kicsit magyar volt. Tehát jaj nekem. Különben, ha kell, akkor bebizonyítjuk mindenkiről, ugye? Mint a nagy görög lagziba, vagy bazen a görög lagziba, vagy minden görög eredetű. Én már hallottam olyat, hogy Jézus is tulajdonképpen magyar származású volt, meg a Bibliát is először úgy írták meg. Én nagy magyar vagyok, de azért ennyire nem. Na, mindestre, tehát azt mondjuk, hogy jaj nekem, tehát, és ez az érzésünk van, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok. A leginkább, amikor valami hatalmassal találkozunk, mint amilyen az Isten, akkor elsősorban az alkalmatlanságunk, a képtelenségünk, az elégtelenségünk jön elő. És valamilyen szinten ez természetes, de mégsem egészen az. És ez az, amivel szoktunk szembesülni. A baj az, hogyha itt maradunk meg. Amikor érezzük azt, hogy Isten valami nagyra hívna bennünket, valami hatalmas célt tett ki elénk, sokkal nagyobbat, mint amilyenek mi vagyunk saját magunkba, de érezzük az alkalmatlanságunkat, a képtelenségünket, az elégtelenségünket, a tisztátalanságunkat. Ez nagyon helyes, hiszen ebben a körülményben ez így is van helyén. A következőt menjünk. És akkor viszont hozzárepül az egyik szeráf, kezében parázs volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember, az Ézsaiás tényleg alkalmatlan volt. És tényleg elégtelen volt. De nem volt reménytelen, mert az Isten kezelésbe vette. És figyeljétek meg azt, hogy mi lesz itt a végén. A végén, az egész történetnek a végén. Tehát megtörténik azt, hogy az alkalmatlan ember, aki azt mondta, hogy nekem végem, látták az Urat, a szemeim tisztátalan ajkú vagyok, a nép is, akivel lakom, az is tisztátalan. Aztán jön a megtisztulás, a szeráf hozza a szenet, és akkor végül ez a sztorinak a vége. Majd az úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj, ő válaszolj, menj. És aztán elindítja őt a profétai szolgálatban. Most képzeljétek el a helyzetet, ugye úgy van leírva az egész sztori, mindjárt vége lesz most már. Úgy van leírva az egész tőle, hogy úgy kezdődik, hogy a mennyei jelenés, tehát ez egy mennyei jelenés, tehát ott van a mennyei, tehát a királyi csarnokban, és megszámlálhatatlan mennyiségű angyali lény van ott, szeráfok és mindenféle, tehát olyanok is vannak, akiknek három pár szárnyuk van. repülnek, takarják magukat, minden gyönyörű, és minden az Isten szolgálja. Ott van millió, billió olyan lény, aki, és tökéletesek mind, és mind az Isten szolgálják. Egyet csettint, ezren, millióan mennek. És mégis, amikor elhangzik a kérdés, kit küldjek el, ki megy el követségünkben, akkor a milliónyi tökéletes szolgálatkész lény közül Ézsaiás teszi fel a kezét. Aki az előbb még meg akart halni. Azt mondta, hogy én alkalmatlan vagyok, tisztátalan minden. És odaáll, és megelőzi az angyalokat. Most képzeljétek el, az egész életük az angyaloknak az volt, hogy szolgálják az Istent. Vagy most is az. És akkor ez az szerencsétlen, bűnös Ézsaiás, ő teszi fel a kezét, hogy szerintem küldjen engem. Kész vagyok elmenni. Mondhatták már az angyalok, hogy micsoda szemtelenség ez? Hogy képzeled? Mondhatod volna neki Isten is azt, hogy hát miért ne vicceljem, épp téged? Hát előbb még itt akartál meghalni, alkalmatlan kérdezted magadat, és alkalmatlan is voltál. Épp most iszottam meg a szádat, mert olyan koszos volt. Te akarsz elmenni? Én követségembe? Nagyon, tehát mondjuk ez hihetetlen, különben mindig végig gondolom. Egyszer volt egy ember, aki bementünk a teológiára, és találkoztam az első nap egy olyan fiatal emberrel, aki ismerte az én fiatal koromat, vagy még fiatalabb koromat, mert 19 évesen mentem be a szemináriumba. És ott ránézett, azt mondta, hogy Máté, te itt. És akkor mondták, hogy ezt én sem értem, hogy a csodába kerültem ide, de az Istennek valamiféle kegyelmes irgalma megragadott engem, és most itt vagyok. Tehát kicsit szégyeltem magam, aztán meg büszke is voltam Istenre, hogy mégis a fából is lehet vaskarika, meg a kutyából is lehet szalonna. Tehát ezek mind eszembe jutottak, hogy az Isten mit tud tenni. De most itt van ez az ember, aki tényleg, hát egy kutyaütő volt, nagyon alkalmatlan volt mindenféle szempontból. Egy kicsit rendbe rakják, és aztán utána egyből ő az, aki szolgálatkész, és el akar indulni. És itt van a lényeg, és ezzel be is fogom lassan fejezni, hogy ez az ember meg volt gyökerezve. Azért, mert vállalkozni erre a feladatra, mert érezte, hogy ahogy a tisztátalanságból tisztává lett, ahogy az alkalmatlanságából alkalmassá lett, ez nem tőle van. Éppen ezért, ahogy ha elmegy a követségébe az Istennek, akkor ez se az Isten nélkül fog menni. Ez se Ézsaiásnak a saját erejéből fog menni, hanem meggyökerezve mehet tovább. És végül még csak egy összefoglalónak, tehát egyszerűség, csend, egyedüllét, teljes odaadás és elkötelezettség. És végül egy imádságot írtam be, amit szeretném, hogyha így felolvashatnék előttetek. Ezt így fogalmaztam meg. Életem Istene, jövök és látni akarlak téged, megismerni egyre mélyebben. Szeretnék egyszerűen élni, ahogy te tervezted. Hallani, ahogy megszólalsz a csendben. Helyreállni, ahogy kezelésbe veszed az egyedüllét szervizében. Hatalmas Isten vagy. Küldj, és én megyek. A te akaratod legyen meg. Amen. Hát, jó gyökerezést kívánok mindjártoknak, és hát kalandra fel. Köszönöm.